Nagy szeretettel köszöntöm itt a Cinkotai stúdiónkban Baranyi József testvérünket, aki valamikor Nagyváradon született, és nagyon gazdag, különleges életútja van. Sok mindennel foglalkozott, de alapvetően a hitrejutása megtérése változtatta meg az életét. Ő Biblia kiadással foglalkozott, foglalkozik a mai napig is, keresztény előadó, több száz előadást tartott, média szakember, több évet élt Monte Carlóban, és a Transworld Radio evangéliumi rádiónak volt a munkatársa, 5000 rádió szolgálata született ott meg, Németországban is élt, és 1987 óta az Egyesült Államokban, de úgy, hogy itt Budapesten is él, talán az év egy felét. Tényleg csak néhány motívum az ő életéből, ami engem meglepett és megragadott, hogy megszervezte például az 1908-ban kiadott Károli Gáspár Bibliának a legépelését, hogy azzal a szöveggel aztán később tudjanak foglalkozni. Több évi munkával elkészítette a Károli Bibliához a konkordancia könyvet, ez, ha jól tudom, 2000 oldalas. Későbbiekben megszervezte szintén a Károli Bibliához az ige magyarázatokat, és így adták ki a Biblia szövegével együtt, hogy a Biblia olvasók kapjanak ilyen segítséget korttörténetből, hitbelileg, teológiailag. Aktív tagja vagy alapítója is volt különböző szervezeteknek, például a Protestáns Média Alapítványnak, a Veritas kiadónak, és részt vettünk nyáron az elmúlt évek legnagyobb keresztény rendezvényén, a Puskás Arénában, az Ez az a Nap rendezvényen, ahol Józsi bácsi is szolgáltál. Több tízezer Bibliát kaptak az odaérkezők, ezt a bizonyos Jézus Bibliát, és a te kiadód van mögötte, és én is, és mások is áldással forgatják azóta is. Megemlítem még, hogy egy nagyon komoly díjat kaptál, 2002-ben a Károli Gáspár díjat. Hát nagyon örülök, hogy itt láthatunk vendégül téged a mi stúdiónkban, és három megtérési történetet kérlek, mondd el, te hogy lettél hívő keresztjén, és aztán mivel én hallgattalak már téged, meg olvastam rólad, egészen különleges az édesapád története is, és aztán később az édesanyádnak is a története.
Ha kezdetéig kell visszamenni, akkor én a budai várban nőttem föl, nem messze a budavári evangélikus templomtól. És jól lehet, édesapám katolikus volt, édesanyám pedig református, én mégis a barátom révén, aki az evangélikus templomba járt, ott kötöttem ki kisgyerekként, és hála Istennek abban az időben egy egészen kivételes lelkész, Schréter Ferenc volt ennek a templomnak a evangélikus lelkésze, aki csodálatos erővel tudott prédikálni, és tömegek tértek meg az ő evangelizációnak a hallatára. Ennek megfelelően egy olyan kör alakult ki ott abban a templomban, hogy hívő emberek között nőhettem fel, de ami annál is fontosabb volt, hogy ezek a hívő emberek törődtek a fiatalokkal, a gyerekekkel is, és nyáron ifjúsági táborokat szerveztek. Egy ilyen ifjúsági tábor a Biatorbágyi Iharos tanyáján volt, ahol 1957-ben megtértem. Ugye én a vasárnapi iskolában hallottam már a bibliai történeteket, egészen addig, amíg azok személyesen meg nem érintettek, addig azok csak olyan meseszerű történetek voltak. És mihelyest ezeknek az üzenete a szívemig elért, ott jöttem rá arra, hogy itt a játék, ha így mondhatom, Isten és én közöttem folyik. Ami azt jelenti, hogy én nekem egyszer biztos, hogy Isten elé kell állni, és nekem ott nyilatkozni kell arról, hogy milyen volt az én életem. És én nagyon tisztában voltam azzal, hogy annak ellenére, hogy még 13 éves gyerek voltam, de hát azért sok bűn meghúzódott már ottan. Én nem tudtam ezzel a gondolattal megbarátkozni, hogy egyszer én nekem Isten elé kell állni. Ezeken az ifjúsági táborokon ugye hallottuk az különböző ige hirdetéseket, de amikor az én csendességembe elvonultam, és próbáltam az én lelkembe feldolgozni a hallottakat, akkor csak odáig jutottam el, hogy én soha nem állhatok meg az egyetlen igaz Isten előtt. Én el fogok kárhozni. De ugyanakkor, és ez volt a csodálatos, miközben ilyen lesújtó gondolatok foglalkoztattak, egyszer csak bele villant az agyamba az, hogy de hát hiszen Jézus Krisztus azért halt meg, hogy elszenvedje az én bűneim büntetését. És mivel ő ezt elszenvedte, ezért Isten nem büntet már. Amikor ennek az üzenete végleg eljutott a szívemhez, nem tudtam más tenni, csak köszönöm, 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 Uram, ezt mondtam. És ennek a következő lépése az volt, hogy annyira betöltött ennek az e feletti öröm, hogy Jézus Krisztus mit tett értem, hogy a következő lépés az volt, hogy ezek után ez a Jézus Krisztus megérdemli azt, hogy én neki szánjam az életemet. Ez indult el 1957 nyarán. A legfontosabb az volt, hogy egy olyan hívő környezetben nőttem fel, a Schröter gyülekezetben, ahol idősebb testvérek tanácsai révén tudtam növekedni hitben. Természetesen az első dolog, ami a megtérésem után volt, hogy elsőnek a szüleimnek kellett elmondani, hogy mi is történt velem. Hát bizony nem fogadták örömmel ezt a nagy hírt. Édesapám attól félt, hogy hű, micsoda fanatikus gyerek lesz most itt a házunkba, és mennyi veszedelmet fog majd emiatt ránk hozni. Körbelátogattam a rokonokat egyiket a másik után, és mindenhol bizonyságot tettem, hát sehol nem fogadtak kitörő örömmel. Olyan fekete bárány lettem a családba. De ez nem tartott vissza attól, hogy az igének a bennem életté vált valósága ne vigyen tovább, és szerveztem ugye egy kis ifjúsági kört ugye a lakásunkba, és osztálytársakat, meg fiatalokat hívtunk arra, tehát a magunk módján tovább vittük az evangélium üzenetét. Most akkor egy nagyot ugranék, hogy édesapámnak a megtéréséről is mondjak valamit. Ez ugye évekkel később történt, hogy az evangélium terjesztésének a szükségessége bennem annyira élő volt, hogy úgy éreztem, hogy ezt nem csak a közvetlen környezetemmel kell megosztani, hanem ha lehet, akkor minél több emberrel, ezt pedig annak idején, és most az elmúlt század 60-as éveiről beszélünk, a rádión keresztül lehetett megtenni. Abban az időben működött Monte Carlóban egy keresztény rádióállomás, és elkezdtem magnetofon felvételeket készíteni, amelyeket bennünket látogató misszionáriusoknak a segítségével kijuttattam a Monte Carlói rádióhoz. 3 éven keresztül végeztem ezt a meglehetősen illegálisnak tekinthető feladatot, és megszületett egy döntés bennem, hogy ennél fontosabbat én nem is csinálhatnék.
Tehát egész fiatal ember voltál még.
Ekkor már az egyetemet elvégeztem.
Akkor is.
És közvetlenül azután, úgyhogy...
De ezek kemény kommunista évek voltak,
igen,
úgyhogy kontrollat volt.
A 60-as évekről beszélünk, akkor kezdtem el ezeket a rádióadásokat készíteni, és hogy úgy mondjam, főállásba szeretném tovább végezni. Az azt is jelentette, hogy akkor el kellett hagynunk az országot, és kimenni Monte Carlóba. De mielőtt ugye ez megtörtént volna, én még egyszer édesapámmal szerettem volna beszélni. Nevezetesen azzal az édesapával, akit valahányszor próbáltam megközelíteni, bizonyságot tenni neki, ő mindig elutasított.
Lehetséges, hogy féltett is ő téged egyébként, hogy túl buzgó vagy, és akkor megfigyelnek, vagy bajba kerülsz emiatt?
Ez biztos benne volt, hát még javában a kereszténység nem volt túlzottan támogatott itt Magyarországon. Édesapámat sikerült, mielőtt elhagytuk Magyarországot egyszer, hogy úgy mondjam, arra kényszerítenem, hogy apa végre egyszer az életbe hallgass meg. Hát egy kényszeredett beszélgetés volt, és úgy hagytuk el az országot. De a csodálatos az volt, hogy miután Monte Carlóból elkezdtük sugározni az adásokat, kapom a levelet édesapámtól, hogy fiam, minden nap hallgatlak téged. Az az ember, aki nem hallgatott akkor, amikor mellette voltam, 1000 kilométer távolságból hajlandó volt az ő fiát hallgatni. A következő nagyon szép levél édesapámtól az volt, amikor azt írta, hogy megoperáltak, kórházba voltam, és nem az orvosok, hanem Isten segített rajtam. Ő így korábban soha nem beszélt. Akkor már tudtam, hogy az ő szívében nagy változások történtek. Az egyik legutolsó levele volt a legcsodálatosabb, abban azt írta, hogy fiam, ma már tudom, hogy neked volt igazad. Isten 82 évesen tudta megszólítani és átállítani az életét egy másik vágányra. Édesapám megtérésének a történetét nagyon sokszor elmeséltem Amerikába, amikor a rádió munkával kapcsolatos előadásaimat tartottam, és jól emlékszem, hogy mindig kértem a hallgatóságomat, hogy imádkozzanak édesanyámért, aki még mindig ellenáll. Ez az ellenállás, ez egy nagyon fura dolog volt, mert lényegében ő református közegben nőtt fel, és az ember azt hinné, hogy ő hozzá még közelebb állhatott volna az evangélium üzenete, mint édesapámhoz. De tekintettel több szomorú eseményre az életébe, korán elvesztette az édesapját, illetve, amit csak később tudtam meg, ahol ő felnőtt abba a templomba, a lelki pásztor az egy sajnos iszákos ember volt, és egy ilyen benyomása volt az én édesanyámnak a kereszténységről, amihez még az is hozzájárult, hogy 56-ba bátyám részt vett a forradalomban, és ezért el kellett hagynia az országot, tehát édesanyám elvesztette az idősebbik fiát. És most ő úgy érezte, hogy avval, hogy én megtértem, ő elvesztette még a fiatalabbikat is. Érthető volt az ő ellenállása a héberek istenével szemben, ahogy ezt ő kifejezte. 1997-ben nagyobbik lányommal együtt látogatóba voltunk nála, hiába csöngettem, úgyhogy nálam volt egy kulcs, be tudtam menni, és édesanyámat a földön fekve találtuk a nagyszoba padlóján. Hát persze rögtön igyekeztem segíteni neki fölállni, és akkor azt mondta, hogy fiam, várjál, előbb hallgass meg! Te tudod azt, hogy én egész életemben Isten ellen harcoltam. Most tanulja lehetsz annak, hogy leteszem minden fegyveremet, nem harcolok többet Isten ellen. És elkezdett akkor ott a földön fekve egy református éneket énekelni, amelynek minden verszakát végig énekelte, és utána tudtam fölhúzni a földről és ágyba tenni, sajnos 2 hétre rá, aztán el kellett búcsúznunk tőle, de az az utolsó 2 hét az életéből egy teljesen megváltozott személyt ismerhettem meg benne. Az, akinek korábban olyan szúrós tekintete volt, és annyira ellenállt, egy békés tekintetű valaki volt, aki nagy szeretettel volt az ő fia felé is, nem úgy, mint korábban. Ezrek és ezrek imádkoztak érte, hogy az ő életében is bekövetkezzen ez a nagy változás.
Szerintem különleges és érdekes és építő történetek talán segítenek másoknak abban, hívő keresztényeknek, akik ettől szenvednek, hogy a környezetük nem lesz hívő, nem lesz keresztjén, és a mi dolgunk szólni, világítani, tenni a dolgunkat, és átadni az Úrnak, és lám, van, aki évtizedek múlva tér meg, de arra is van példa, hogy a halálunk után a környezetünkből lesznek olyan emberek talán, akik még hitre jutnak. 57-ben térhettél meg az Úr kegyelméből, 65 év eltelt. Ezt azért hangsúlyozom, mert vannak, akik küszködnek ezzel a újjászületés, megtérés keresztényi létellel, hogy hát ez biztos pszichológia, ez valami érzelmi hatás, de olvasva te életedet, érezni, látni, hogy ez nem egy átmeneti érzelmi hatás volt, hanem Jézus éltetett egy életen keresztül. Mi ennek a titka?
Isten kegyelme, hogy ebben ő megtartott engem. Igazán csak hálát tudok adni minden dologban azért, hogy azokon a lépéseken vezetett keresztül, amelyekben ő megtartotta az életemet, és nem csak megtartotta, hanem kibontakoztatta. Már korábban ugye említettem azt, hogy mennyire fontosnak éreztem azt, hogy az evangéliumot eljuttatni, minél több emberhez. Hát ezt se magamtól találtam ki, ez se tőlem jött. Isten igéje ezt munkálta ki bennem. Ha lehet egy dologra rámutatni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Biblia volt számomra, amihez mindig vissza tudtam térni, és ott találtam válaszokat életem kérdéseire.
Hogyan olvasod a Bibliát? Vannak-e módszereid?
Erre egy elég furcsa választ fogok adni, nevezetesen én nagyon össze-vissza olvasom a Bibliát. Én is minden reggelt azzal kezdek, hogy az én szívemet Isten előtt kitárom, és általában ehhez majdnem, hogy automatikusan társul az, hogy akkor a kezem már a Bibliához nyúl. De hát tudjuk, a mai modern világban az ember már nem feltétlenül könyvformában veszi magához a Bibliát, hanem leül a laptopjához, vagy kezébe veszi az okostelefonját. Amit viszont fontosnak tartok itt elmondani, hogy én nálam a Biblia olvasás az nem szokott kimerülni ilyen 5-10 perces időtartamokban. Én azok közé tartozok, akik nagyon fontosnak tartják azt, hogy egy-egy nagyobb részt is elolvassunk. Tehát új szövetséget tekintve egy-egy levelet, vagy akár az evangéliumnak egy-egy nagyobb részét is. Egy érdekes példát mondok, amikor a Carlo Biblia revíziós munkájában részt vettem, az új szövetséget dolgoztam fel, és Jézus beszédeit én pirossal jelöltem be az én laptopomnak a szövegébe, és ezeket a pirossal írt szövegeket beolvastam magamnak, és ezekből készített hangfelvételt heteken keresztül hallgattam, miközben sétáltam az utcán, és különböző más tevékenységeket is végeztem. Tehát az igének a magunkba szívása az igen különféle módon történhet. A lényeg az, hogy tegyük ki magunkat, és minél inkább kitesszük magunkat az ige hatásának, annál jobban fog Isten bennünket feldolgozni.
Nyilván egy imádságos helyzetben, mert a Biblia saját magáról írja szerintem ezt, hogy a betű öl a lélek megeleveni, tehát ezt megint csak segítségül akarom mondani hallgatóknak. Sokan küszködnek ezzel, hogy nem értik a Bibliát, meg túl hosszú, meg túl nagy könyv és egyebek. Mindenképpen a Szentlélek az, aki élővé teszi, elevenné teszi ezt. Ha már a Szentírásnál tartunk, a te nevedhez nagyon erősen kötődik az élettörténetedben a Károli Gáspárféle bibliafordítás. Mi ennek a úgynevezett Károli Bibliának a jelentősége?
Hát, ha van egy könyv a magyaroknak, amelyikre rámondhatjuk azt, hogy a nép könyve, népkönyv, akkor az a Károli Biblia. Tehát tudjuk, annak idején, amikor nagy érték volt egy-egy könyv, és igazán nem sok ember engedhette meg magának azt, hogy könyveket vásároljon, egy könyv volt, amit a magyar ember igyekezett megvenni, az pedig a Biblia volt. Még az egyszerű parasztházakban is a polcon ott volt a Biblia, és még a gyermekek is abból tanulták az olvasást, sőt az írást. Tehát a Bibliának a jelentősége a magyar nép életébe minden más könyvet felülmúl.
Nem beszélve a művészetekről, éppen tegnap volt Ady Endre születésének az évfordulója, hát számtalanszor egy-egy versét egy bibliai idézettel kezdte, de hát nem csak ő, hanem sok más íróköltő a Károli Bibliát használta.
Én nekem az egyik kedvenc íróm Márai, aki maga ugye írja az ő naplóiban, hogy hát két könyv volt az ő életében, az egyik a Arany Jánosnak a verses kötete, a másik pedig a Biblia, amelyik végig kísérte őt, és azt olvasta folyamatosan, és majdnem, hogy naponta abban tudott megnyugodni, függetlenül attól, hogy aztán az élete mégis milyen irányt vett. Hála Istennek, hogy a Bibliának ilyen szuggesszív hatása van az emberre, amit nyilván annak köszönhetünk, hogy a mögötte álló az Isten szent lelke, amelyik megnyitja az olvasó előtt Isten igéjét.
Na most, amire utaltam, hogy az arénában több tízezer Bibliát osztottak szét, azt az nagyon jó, ha elhangzik ebben a beszélgetésben is, hogy nem az 1908-as szöveg, és végképp nem a 16. századi Károly Gáspárféle archaikus szöveg, hogyan tudunk érvelni, hogy ma miért érvényes akár a Károli fordítás? Tehát mit tudtatok ti tenni ezzel a régi szöveggel?
Tehát én magam is ugye az 1908-as úgynevezett revideált Károlin nőttem fel, és ehhez képest kellett nekünk egy olyan verzióval előállni, amelyben már nincsenek benne azok a régies kifejezések, azok a valák és különböző régies igeformák. Gyermekként is, fiatalként is, ahogy olvastam a Károli Bibliát, őszintén szólva, én automatikusan, miközben olvastam ezeket, úgy ki is hagytam. Tehát már magamba így egy kicsit átdolgozva olvastam a szöveget, úgy, ahogy azt az én fülem könnyebben fel tudta dolgozni. Ez a dolog természetesen nem egy új jelenség, majdnem minden nagy nyugati nyelvben, német, angol nyelvben is ugye a régi Biblia fordítás, tehát az angoloknál egy King James, vagy a németeknél a Luther fordítás, hasonlóan idős, mint a magyar Károli fordítás. És a németek is revideálták a régi Luther fordítást, és az angolok is revideálták a King James Bibliát, amelyik körülbelül hasonló korú, mint a mi Károli Bibliánk.
Bocsáss meg, független attól, hogy születtek ott is, Angliában, Németországban, Magyarországon is új fordítások, de ezt a régi több évszázados kincset is megtartották, és megtisztították, hogy így mondjam, nyelvileg.
Pontosan, és ezért éreztem én is szükségét annak, hogy hát ha a németek és az angolok is megtették ezt az ő régi fordításokkal, akkor illendő lenne, hogy ezt mi is megtegyük. Közismert, hogy még a múlt század 50-es éveiben megindult ez a folyamat, hogy a Károli Bibliát így ismét revideálják, és tudjuk, hogy végül is revízió helyett egy új fordítással jöttek ki, ami az igazság az, hogy nem tudta félretenni, hogy úgy mondjam, a régi Károli fordítást. Tehát a Károlinak van egy olyan veretes szövege, az, amit Károli és néhány lelkésztársa annak idején ugye letettek az asztalra, az a mai napig ennek az országnak, ennek a népnek a lelkét meg tudja szólítani. Úgyhogy ezt a régies 1908-ban kiadott Károli Bibliát kellett nekünk, hogy úgy mondjam, modernizálni. Ez a modernizálás, ez nem volt egy könnyű folyamat, mert ugye egy bibliai szöveghez nem szabad csak úgy akárhogy hozzányúlni. Ehhez a megfelelő emberek kellettek, teológusok, nyelvészek, de legfőképpen ismerni kellett a mai nyelvhasználatot is, hogy milyen szavakkal tudjuk azokat a régies kifejezéseket helyettesíteni. Nem akartunk túlságosan sokat belenyúlni, hogy úgy mondjam, a Károli eredeti szövegbe, még a revideált Károlynak a szövegébe se, ami már jelentős mértékben különbözik az 1590-ben kiadott eredeti vizsói Bibliától, de fontos volt nekünk az, hogy érthetővé tegyük a Biblia szövegét a 21. század főleg fiatal generációjának, akik már hozzá sem mernek nyúlni egy ilyen régi szöveghez, mint ami a Károli Biblia volt.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és Isten áldja meg életedet továbbra is.
Lélekhangoló.